Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Most nyilván szabadkozással kezdem, tehát nem gondoltam volna, amikor elvállaltam ezt az előadást, hogy ilyen mélyreható változásokat idéz elő az emberben az, hogyha ráteszi a ruhás szekrényt az Achilles-szinára, úgyhogy ezért elnézést kérek, hogy részben ez az oka annak, hogy majd a délutáni vitában nem tudok részt venni, de ha valaki úgy gondolja, hogy beszélnünk kell, vagy érintkeznünk kell, mind az akadémiai, mind az egyetemi e-mail címemen elérhető vagyok. Tehát, hogy vagy, és itt nyilván fogok válaszolni kérdésekre, ráadásul még közben jött ilyen vírusfertőzéssel kombinált gyerekőrzés az apósom részéről, tehát, hogy itt van egy ilyen szükséghelyzet, amit majd kezelni kell. A másik dolog, amit szeretnék mondani, az, hogy rettetesen megtisztelő számomra, hogy itt van Szabó Zsuzsa, Szabó Zoltán özvegye, tehát most egy ilyen dupla figyelem alatt állok, megpróbálok ennek megfelelni. És olvasni fogok néha személyeskedő megjegyzésekkel díszítve a mondandómat. Szóval a mai előadásom tulajdonképpen egy nagy A4-es lapokból összehajtogatott trójai falu, ugye, ezekből az A4-es lapokból. Arra vállalkozom, hogy Szabó Zoltán és a népi mozgalom érintkezési pontjainak bemutatásával becsempészem az utóbbit, ha nem is feltétlenül a demokratikus hagyományok közé, bár őszintén szólva úgy vélem ott a helye, de visszaadjam ennek a sokakat megmozgató, nem specifikusan magyar, de számos hazai specifikummal rendelkező eszmerendszernek az őt megillető jogokat. Úgy gondolom, hogy a rendszerváltás óta sok jogos és sok igaztalan bántás érte a népieket. Ám úgy tűnik, hogy az utóbbi időben, gondolok itt elsősorban György Péter vagy Tamás Gáspár Miklós egyes publicisztikáira, illetve a Csóri Sándor búcsúztatására és a körülötte megjelent sajtóvízhangokra, mintha kiegyensúlyozottabb vélemények és napvilágot látnának a népi mozgalomról. Különös tekintettel egyes tagjainak irodalmi munkásságára, illetve a népiek szociális érzékenységére, és arra, hogy szociográfikus igényükből mennyi ültethető át a mába. Előjáróban szükséges tisztázni néhány félreértést. A népi mozgalom 30-as évek elejé felfutása és az általuk kifejtett irodalmi szociográfiai munkásság éppen hogy nem valamiféle ideális falukép a hagyományos paraszti társadalom visszatérésének megfogalmazása volt. A népiek programja éppenséggel a hagyományos paraszti társadalom felbomlására válaszul született. Nem nosztalgia vagy gicses parasztromantika, tehát, hanem válságjelenség és az arra való reflexió. És ha jelenre kacsintok, úgy gondolom, a válságnak ma se vagyunk hígával egyébként. Ha Szabó Zoltán tardi helyzetére gondolunk, az sem más, mint egy rettenetesen keserű látlelet a Matyóföld nyomoráról, az elmúlás konstatálása. Ne feledjük, hogy ezzel csak nem egy időben, tehát már mint a tardi helyzet megjelenésével egy időben, a hivatalos Magyarország idegenforgalmi propagandája nem szűnt meg a Matyó népviseletet reklámozni. Tehát ugyanazt a területet, aminek a nyomoráról Szabó Zoltán ír, ez Magyarország egyik nagyon komoly brandje volt tulajdonképpen ebben az időszakban. Olyannyira, tehát, hogy a Matyó népviseletet, ami egy ilyen arca volt Magyarországon, és ami nagyon hamar megjelenik az idegenforgalmi propagandában is, a 20-as évek közepén mezőkövesdi helyi értelmiségiek egy csoportja elégetett nyilvánosan mezőkövesd főterén, mert jól látta már, mint ez a helyi értelmiségi csoport, hogy annak megvásárlása a kiházasítandó mennyasszony családját évekre nyomorba dönti, és hozzájárul a vidék pauperizációjához. És aztán tényleg zárójelben jegyzem meg, hogy az efféle rendszereken átívelő matyó kultusznak, amely a 19. század végének házipar kultuszával kezdődött, brandé válása pontosan meghatározható. 1922-ben a keleti parti Vassar College hallgatóinak Magyarországa látogatása vezetett a matyók közé, és tette Mezőkövesdet Hortobágy és később Bugac mellett Magyarország arcává. Az IBUSZ és a MÁV utazási magazinjaiban a frivol púder hirdetések oldalszomszédjává. Az említett parasztromantika kapcsán jegyzem még meg, hogy bár nyilván vannak kivételek, gondoljunk Veres Péterre, Sinka Istvánra vagy Szabó Párra, a népi írók, politikusok csoporta nagyon sok esetben nem a parasztságból jött. Legalábbis nem annak az alsó rétegéből. Az elméletalkotók semmiképpen. Gulyás Pál, Féja Géza, Kodolányi János, Kovács Imre, Szabó Zoltán, Németh László szociológiailag a középosztály alsó részéből jöttek, tanár, mérnök, vasutas vagy uradalmi kulcsár gyerekek voltak, vagy azok közül a kis egzisztenciák közül kerültek ki, akiket egyébként pont Németh László írt le például a Medve utcai polgári című szociográfiájában. Ez bizonyos értelemben logikus. Neveltetésük, iskolái kiemelték őket abból a tömegből, amelynek szószólói összegődtek. És ezért ők voltak azok, akik szólhattak mások helyett, akiknek ez nem adatott meg. Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a közéleti diskurzusban, mármint a magyar közéleti diskurzusban, a népiekhez kötődő, sokszor valóban szerencsétlen és rossz megfogalmazásokat, ilyen gondolok itt például a hígmagyar, mélymagyar és hasonló megfogalmazásokra, már a politika és főleg a politikai publicisztika oly mértékben eltorzította, hogy még nyomokban sem emlékeztetnek az eredeti, megint hangsúlyozom, szerintem egyébként bűnösen elhibázott jelentésükre. Harmadsorban pedig fontos látnunk a népiekben, akiket rendszeresen ír a vád, hogy Gömböstől Révai Józsefen át Kádár Jánosig és vagy éppen Posgai Imréig mindenkivel lepaktáltak a hatalomért, itt sok-sok idézőjelet tettem ki, hogy meg lehet a demokratikus vagy politikai szabadságjogok követelését náluk esetenként, egyébként nem mindenkinél, megelőzte a sors kérdések, itt megint csak idézőjelet használtam, de remélem érződik, hogy kicsit kevesebb az idézőjel, mint az előzőekben. Tehát, hogy a sors kérdések rendezése, a parasság felemelése, a földreform, a középosztály felfrissítése. Lehet elítélni ezért őket, mármint azért, hogy úgymond paktálni akartak a hatalommal, de úgy gondolom, hogy ez lehet egy politikai stratégia része is, a kiegyezés állandó keresése. Azt gondolom, hogy nagyon sokan közülük egy olyan habituális világból jöttek, ahol ennek volt kultúrája. Ezeket a kiegyezési kísérleteket azonban persze csak nem mindig csalódás követte, ugyanis a népieket nem is feltétlenül a politika felől kell megítélni, abban, ha jól megnézzük, tulajdonképpen sohasem voltak sikeresek. Sem a Nemzeti Parasztpárt, sem a Petőfi párt, sem az MDF nem lett az ő pártjuk, vagy nem lett sikeres a politikai küzdőtéren. A népiek alapvetően nem szerették a pártokat. Úgy vélték, hogy a pártok megosztják a nemzetet, a két háború közti világ üres jelszavai elterelik a tömegeket a nagy céloktól. Tehát a népieknek ez az elites pártellenessége valóban közelíti őket a tucatnyi politológiában bevett populizmus definíció valamelyikéhez. Ugyanakkor az apolitikusságuk, ami nem jelent ugyanakkor program nélküliséget, tehát azt gondolom, hogy miközben nem szerették a politikát, programjuk éppenséggel volt. Tehát ez az apolitikusság, mert egyébként már a kortárs szemlélőket is dühítette, utalok itt Ignatius Pálnak van egy csodálatos mondata 45 után, ami azzal kezdik, hogy Darvas József fogja Kodolányi János kezét, Kodolányi János fogja, és a végén, a sor végén ott van Sértő Kálmán. Tehát, hogy egy szélső baloldaltól szélső jobboldalig átívelő hálózatot alkotnak, ami ő láthatóan személy szerint már, mint Ignatius Pál, nem nagyon tudott mit kezdeni. Hálózatban való működésük ellenére a Horthy korszakban a népiek gyakorlatilag végig a margón voltak. És egyéb iránt a legélesebb, és ma már egyébként nehezen rekonstruálható értelmű és tartalmú vitájukat a tökéletesen félrevezető nevű urbánusokkal, tehát azt gondolom, hogy az urbánusok helyett észszerűbb volna mondjuk a polgári radikálisok második vagy harmadik nemzedékéről beszélni, ami szintén egy specifikusan magyar eszme áramlat, azt gondolom, vagy van nagyon sok Magyarországra jellemző benne, de ebben most nem mennék bele. Tehát tulajdonképpen ezt a harcot, amit az egyszerűség kedvéért általában népi urbánus vitának nevezünk, tulajdonképpen két margó lévő csoport vívta, jobb ügyekhez méltó elszántsággal, sőt elkeseredettséggel. Úgy gondolom, hogy ellentéteik, persze ez most egy egyszerűsítés, és elnézést kérek a kollégáktól, hogy ezek az ellentétek végső soron egy sorrendi vitából származnak. Előbb földosztás, népi tehetségmentés, középosztályi reform, a neobarokk társadalom lebontása, és magyarabbá tétele, akármit is jelentsen ez, és utána demokratikus jogok, szabadság és a közjogi átalakulás, vagy pedig fordítva, tehát ez volt a nagy kérdés, hogy az utóbbi, mármint a demokratikus jogok, a szabadságok és a közjogi átalakulás automatikusan meghozza az előbbit. Abban, hogy a Horthy rendszer autoriter áporodott és megújulásra, illetve szociális reformra képtelen, azt gondolom, hogy nem nagyon volt köztük vita. Ez az a közeg, tehát ez az a népi mozgalom, amelyben Szabó Zoltán érkezik a 30-as évek legelején. Ugye nagyon érdekes, és erre a Szabó Zoltán életpályával foglalkozok, és felhívták a figyelmet, hogy a Budapesti Piarista Gimnáziumban egyszerre évfolyamtársa Bódizsár Iván, ugye aki ez egy nagyon hosszú és nagyon fura viszony fűzőt, ami a barátiból vált át a teljes elhidegülésbe, de ugyancsak évfolyamtársa Örkény István, Turzó Gábor, Teleki Géza, a miniszterelnök fia, illetve Zakar András, Mindszenty József, hercegprímás későbbi személyi titkár, és egyébként a sumér magyar nyelvrokonítás későbbi elkötelezett harcosa. Tehát meg annyi tanulságos 20. századi magyar értelmiségi pálya. Kisebb diák újságírós indulása után Szabó kezdeti hangütése például az 1932-es Herceg hát, ha megjön a télis című cikkében, határozottan Szabó Dezsői. Még akkor is így gondolom, a Szabó Dezső a visszaemlékezések szerint a krisztinavárosi polgárokat megbotránkoztató Stentori hahotára fakadt a Philadelphia kávéházban, amikor elébe tárták már a Névtelen jegyző című irodalmi lap első számát, amit Szabó Zoltán és barátai szerkesztettek, és nem egészen bankszerű kifejezésekkel minősítette a nagynevű szerzőket, különös tekintettel Karinthy Frigyesre és I.S. Gyulára. Azt hiszem, a kurva szó hangzott el, csak ezek a visszaemlékezésekben ki vannak pontozva. Ugyanakkor Szabó az egyébként jobbára református népiek ellenében nem szűnik meg publikálni a 30-as évekbeli reformkatolicizmus lapjaiban, Korunk Szava, Jelenkor, Újkor, stb. és hitének, bár hitének mélységéről nem vagyok jogosult nyilatkozni, úgy vélem, hogy a népiek egy részétől eltérő attitűdje, franciássága, szelítsége, ugyanakkor hajlíthatatlansága, az öreg cserkész mozgalom melletti kitartása, hűsége egyes idójaihoz, például Szegfi Gyulához vagy Teleki Pánhoz. Enne, talán ennek az indítatásnak is, mármint a katolikus indítatásnak is betudható. Elképesztő mennyiségű és Gyurgyák János, Kennedy János, András Sándor és Cigány Lóránt által szépen feltárt publicisztikai munkássága olyan utat mutat, amely ha Szabó idősebb valamivel, itt megint ugye a múltkor Tölgyesi Péter előadásában 30-40 évért fohászkodott, azt gondolom, hogy bizonyos értelemben Szabó későn született, tehát hogyha egy 10 évvel idősebb, akkor lehet, hogy minden máshogy alakul a népi mozgalomban. Szóval irányadó lehetett volna az egész népi tábor számára. Elképesztően fiatalon 24 évesen írja meg a tardi helyzetet, 26, illetve akkor jelenik meg, 26 évesen a cifra nyomorúságot. Mind a kettő meglepően érett, és a magyar próza legszebb hagyományait folytató mű. Nem a népiekre, de általában az egész korabeli értelmiségre jellemző szociográfiai érdeklődés sem hibázik nála, sem az éles társadalom kritika. Úgy az is elgondolkodtat, hogy míg az első mű nyilvánvalóan a paraszti világ, tehát a tardi helyzet, a paraszti világ elmúlásának lenyomata, vagy pusztulásának lenyomata, a másodikban már lényegesen nagyobb szerepet kap a középosztály kritikája, és a népiek között Szabó Zoltán az elsők között pendíti meg az ipari munkásság sorsát, a rimamurányi művekről szóval pendíti meg a sorsát a könyvében. Tehát a látószögén már nem csak a parasságra fókuszál. És azt gondolom, tehát hogy míg mások, így Kodolányi János elkezdenek a jobb oldal felé tájékozódni, 1938-39 Szabó számára is forduló pont, ahogy erre életművének ott, hogy a Noszkai Gábor is rámutatott a tanulmányaiban. A fokozódó veszélyérzet viszi az első zsidó törvény ellen tiltakozó aláírók közé, tehát ő benne van abban a bizonyos 50 emberben, aki aláírja az első zsidó törvény elleni tiltakozást, és ez indítatja meg vele a Szellemi Honvédelem című tárcasorozatát, vagy cikksorozatát az 1938. augusztusában induló Magyar Nemzet hasábjain. Szabó ebben a küzdelemben olyan messzire nyúlik vissza, amennyire csak lehet. Ez a korszak talán, mármint ez a II. Világháború alatti időszak, talán az utolsó a magyar történelemben, amikor a koraúj kornak, tehát a 16.-17. századnak a fejedelmi Erdélynek közpolitikai fontossága lesz. Tehát Zrínyi, Bethlen Gábor, Pázmány Péter és Rákóczi nyilvánvaló politikai áthallások mellett a magyarabb magyarság a Szellemi Honvédelem zászlóvivői lesznek. Mind a kettő természetesen idézőjelben, tehát 1939-es francia kormányzati ösztöndíja, mármint Szabó kormányzati ösztöndíja megmutatja neki a francia harmadik köztársaság utolsó pillanatait, hasznos ismerettségeket is hoz, tehát itt ismerkedik meg például Dobosi László irodalomtörténésszel vagy másokkal, és a német előrenyomulás elől délfelé bicikliző írónak bőven volt ideje elgondolkozni azon, hogy mit ér a demokrácia, a kultúra és a parlamentáris ország. Ez nagyon érdekes, ezt ő használja egy Dél-Franciaországban írott levelében, azt mondja, hogy Masowski Miklósnak, hogy nem sokára hazamegyek egy ettől különböző parlamentáris országba, mármint Magyarországra, tehát hogy a Vichy Franciaország és Magyarország viszonylatában teljesen meglepő módon Magyarországot parlamentáris országnak tekinti 1940 nyarán. Szóval, hogy ez mennyit ér a totalitásra való törekvéssel szemben, politikai törekvésekkel szemben. Bár még csak 28 éves ekkor, eszmei megalapozása már készen van, és tulajdonképpen nem is sokat változik az elkövetkezendő 40 évben. Ahogy arra nagyszabású szintézésében Gyurgyák János is rámutatott, ugye ez a Ez élet magyar hazátok, ahol a népiek nemzetszemléletéről szólva, amiben egy kb. 70 oldal, a szöveg jelentős része foglalkozik Szabó Zoltán, hát nyilván Gyurgyák úgy ítélte meg, hogy egy olyan gondolkodóról van szó, aki mindenképpen nagy hatással van a népiekre, vagy legalábbis felfedezésre vár. Szóval Gyurgyák is rámutatott arra, hogy Szabó politikai gondolkodásában a nemzet és a haza az alapvető fogalmak. Halkan, de Szabó osztozik a népiek idegenkedésében a politikai pártoktól, és a nemzetet egész életében megpróbálja leválasztani az államról. Ernest Renannak, ugye a francia politológusnak, eszmetörténésznek a közös emlék, közös terv kettőségét vallja csak nem egész életében. És a szerelmes földrajzban, amellett, hogy hogy a táj és az ember egymásra utaltsága, és a táj társadalom alakító szerepéről vallott nézetén nagyban tükrözik a korabeli politikai földrajz, és nem utolsósorban Teleki hatását, a nemzeti kereteket főleg kultúrával és főleg irodalommal tölti ki. És pedig egyébként a legmodernebbel, tehát már a 42-es könyvben József Attila és Radnóti is kvázi klasszikusként szerepel. Itt akkor ugrok egy kicsit, mert láttam a... Itt a Szabó nemzetfogalmáról mondtattam volna néhány sor, de akkor most ugrok egyet. Miközben öröksége főleg könyvei formájában maradt velünk, És Bibó mellett egyébként ő a másik népi, akit például a Szabad Demokraták Szövetségének 1989-es politikai nyilatkozata szellemi előttként említ meg. A népiek nem jártak jól a rendszerváltás alatt és után. Miközben kiterjedt értelmiségi hálózatot működtettek az államszocializmus alatt, és szívós harcot folytattak olyan sorskérdések ügyében, mint a kisebbségi magyarok sorsa, a népességfogyás, mert az eredeti népi issút alakító vagy alkotó parasság eltűnt vagy totálisan átalakult. Úgy tűnik, hogy ezt a befolyás, már mint az államszocializmus alatti értelmiségi befolyás, nem tudták politikai befolyásra konvertálni. Ugye itt már említettem, hogy tulajdonképpen az MDF sem lett a népiek pártja, bár leginkább ott tömörültek. A kudarcokai nyilván sokrétűek, szerepel köztük a nemzetközi kitekintés, a társadalomtudományi érzékenység, vagy egyszerűen csak a nyelvtudás hiánya. Az utóbbi azért is különösen fontos, mert a külföld számára, vagy akár a külföldi média számára nehéz elmagyarázni azt a specifikumot, ami a népiek programját jelentette. De ez nem egyszerű, és erre meg kell mondani, hogy erre kevesen is voltak képesek közülük. És minden bizonnyal ide tartozik az is, hogy ez a kör idegenkedett a politikától, vagy a szervezeti munkától. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy tagadhatatlan irodalmi értékein túl a népiek, és azon belül Szabó Zoltán programja a mának is üzen, vagy üzenhet, ezt részben önökre bízom. Tehát a sok vitát kiváltó írásokból az elesettekkel szembeni őszinte empátia, egy állami szintű tehetségpolitika, vagy tehetséggazdálkodás igenlése, egy újfajta nemzetfogalom megalkotásának kísérlete, és a kulturális elemekkel kitöltött hazafogalom az olyan, amelyet tovább gondolhatónak tartok, nyilvánvalóan nem változatlan formában, és legjobb képviselőit méltónak a figyelmünkre. Nekem a haza és az ország, csak az emberek, abban gondolkozom, nem topográfiában, mondta Szabó egyik utolsó interjújában. Utolsó interjújában ez az egyetlen, amelyet az Államszocialista Magyarország hivatalos televíziójának adott, ráadásul interjúvolója volt állambiztonsági tiszt, Radványi Dezső volt, tehát szomorú parabola ez, de azért mégis. Olyan sok emlékünk nem maradt róla, az általános iskolát róla nevezték el Tardon, de épp beszélgettünk itt az előadás előtt, egy szomorú pillanat, Tardon felszámolták az iskolát, mert nincs elég gyerek. Van egy emléktáblája Visegrádi utcában, de azért itt vannak a könyvek, és itt van valamiféle mindenen átívelő rokonszem Szabó iránt. Amikor néhányan eszét vették ennek az előadásnak, úgy érezték, cikkeket kell küldeniük nekem, el kell mondaniuk, ők mit gondolnak Szabó Zoltánról. És ezek az emberek a lehető legkülönbözőbb emberek voltak. Mintha egy csendes föld alatti összeesküvés részesei lennénk, egy titkos tudás beavatottjai, a hálózat tagjai, akik tisztában vannak az igazi értékekkel. Bár ő is szeretett minél szélesebb közönséghez szólni, azt hiszem ez az összeesküvés tetszene neki. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.